Babuth Zoltán hadtörténész, a Magyarság Kutató Intézet munkatársa és a Szilvásvárad Állami Ménesgazdaság címzetes méneskari tanácsosa. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most pedig a Nagyok című portré műsor következik itt, a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Gazdag, ajándékokkal és küzdelmekkel teli, teljes élet az övé. Örök kiadni vágyó. Férje, a kommunista diktatúra által megtiport Balázs Béla Díjas Gyöngyös Imre filmrendező költő oldalán Kabai Barna alkotótársukkal együtt vált, közös küldetésük ki az emberi szenvedés és az örök emberi értékek felmutatása. Köszöntöm Önöket, Csűrös Csilla vagyok. Vendégem Petényi Katalin, Balázs Béla Díjas filmrendező, filmdramaturg, vágó, művészettörténész, egyetemi tanár, érdemes művész, a Bethlen Gábor és a Magyar Örökség díj, valamint a Cinema della Pace életműdíj kitüntetettje, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, akit nemrégiben betöltött 85. születésnapja alkalmából köszöntünk korábbi beszélgetésünk felidézésével. Ha valakinek első gyerekkori eszmélő emléke, a félelem, a menekülés, az hogyan tud ilyen derűs és kiegyensúlyozott lenni, mint amilyennek én érzékelem fönt?
Hát, mert közben nagyon sok öröm ért az életbe, de ameddig vissza tudom gondolni a gyerekkoromra, az első élményem valóban a félelem volt. Édesapám a Medve utcai gimnáziumban tanított.
Ez egy legendás iskola volt.
Igen, Németh Lászlóval együtt, és a háború alatt gyerekeket menekített Budapest ostroma elől vidékre, közöttük voltak zsidó gyerekek is. Az első, amire vissza tudok emlékezni, hogy éjszaka nagy-nagy mezőn rohantunk, fölöttünk lógtak a sztálin gyertyák, édapám már alig tudott menni, és rettenetesen féltem, és akkor édesapám fölvett a karjára, akkor valami biztonság érzetet kaptam. Ez nagyon-nagyon mélyen megmaradt bennem, de nekem csodálatos szüleim voltak, mindketten tanárok, és egész életemre maradandó szellemi és erkölcsi örökséget kaptam tőlük. Több generációs család volt. Egy esti lakásban laktunk a dédapám, a nagyapám, a szüleim, a nővérem és én. Egy ilyen nagypolgári otthon volt, és az 50-es évek félelmeit megpróbálták kizárni a mi gyerekek életéből. Megpróbáltak nekünk egy olyan védelmet biztosítani, ami tényleg mondhatom, hogy egyedülálló volt, és amikor semmink nem is volt, a nagymamám akkor is vasárnap az ünnep volt, és elővette a Jugendstil legszebb porcelánt, gyönyörűen megterített, és abból ettük a krumplit, és annak egész más íze volt.
Az élet annyiban ismétli önmagát, hogy most is egy nagypolgári lakásban beszélgetünk, és most ön tartja össze a családját, még akkor is, ha az egyik egy világjáró rendező, a másik pedig Németországban él.
Hát a család nagyon fontos az ember életében. Tényleg azt hiszem, hogy a legnagyobb összetartó erő a szeretet, és az a felelősség érzed, amit a közvetlen szeretteidért érzel. A fiam Gyöngyösi Bence készítette el a Feltaláló című mozifilmét.
A Béres Cseppek kitalálóját.
Réka lányom, német férje van, nekik hangstúdiójuk van. Hát az unokáim kettő, ők még tanulnak. Még az is nagyon fontos volt akkor, amikor mindenütt korlátok voltak az életben, és mi nagyon szerényen éltünk, de mégis elküldtek a francia intézetbe tanulni, magántanárnál angolul, és zenét tanultam, ami hát nagyon-nagyon meghatározó volt úgy szintén az életemben. Zongorázni tanultam, esténként jártam a zeneakadémiára, a koncertre.
Ezt a szokását is tartja?
Igen, ha csak van lehetőségem, akkor ez a legfőbb kikapcsolódás.
Liszt muzsikát, a Védelszökő kutyáit szinte játszotta?
Nem, de hallgattam gyakran, mert nagyon szerettem. Ebben talán benne volt az Olaszország utáni vágyódás is.
Miért Olaszországba vágyódott?
Mert nagyon szerettem az olasz művészetet, hát kijártam már gimnazista koromban minden héten egyszer a Szépművészeti Múzeumban, és akkor határoztam el, hogy művészettörténész leszek.
Művészettörténész magyar szakos lett, ugye?
Igen, nagyon sokat olvastam éjszakában nyúlóan, mai napig. még fontos volt az életemben, az 1956, mert tulajdonképpen akkor eszmélődő ifjúságomban szembesültem először a történelemmel, addig mind ez a védett burok lett körül, akkor éppen szolfézs óránk volt, és hallottuk Veszten Rákocsi Veszenapát, abban kezdve a tanárral együtt rohantunk le az utcára, és tényleg egy ilyen eufórikus örömöt nem éltem meg addig életemben, mert vadidegen emberekkel karonfogva mentünk, és amikor ledőlt a sztálini szobor, az a hatalmas robbanás, az valóban szimbolizálta szinte az egész diktatúrának az összeomlását.
De ezt a diktatúrát azért a bőrén mégiscsak megérezte későbbi férje, Gyöngyösi Imre, filmrendező révén.
Hát igen, Imrének az életét meghatározta ez a 3 év, teljesen ártatlanul egy koncepciós per révén került börtönbe, egy éjszaka letartóztatták 1951-ben. Nem csinált semmit, verseket írt, de azok sem ilyen rendszer ellenes versek voltak.
Ezt a versét kivitte a tanár Olaszországba, ez volt a főbűn, ugye?
Igen.
Mert ez
igen,
már rendszer ellenes szervezkedésnek számított.
Már bizonyíték. 2 évig a családja se tudta, hogy éle egyáltalán. Egyébként az én családom és az ő családja ismerte egymást. Az Imre verseket is írt a börtönbe, természetes fejbe, mert nem volt papír és ceruza. Később írta le, sok versét olaszul is írta ott a börtönbe. Hát olasz szakos volt, és hát valóban ő Dantén és Petrarcán nőtt fel. Nem beszélt soha a testi kínokról. Ő inkább megpróbált mindig a másik emberben megkapaszkodni, ami neki a legjobban fájt, és talán a legmélyebb nyomot hagyott benne, hogy ő túlélte és szenvedett sokat, de nagyon sok 20 éves kivégeztek, és azok már soha többé nem érik meg az adventi hóeséseket, ahogy írta egyik versébe, és a hajnali lépések távolodása, ezek nagyon mélyen megmaradtak, voltak szadista börtönőrök is, akik vele is megjátszottak, hogy nagy ő lesz, aki melyiküket viszik.
És volt kínzás, és volt verés, és volt magánzárka.
Ő sok verset írt a börtön élményeiről.
A hit ereje volt az, amivel túl tudta élni?
Igen, a hit Pannonhalmára járt 8 évig, és ott mondhatnám, hogy felvértezték az egész életére. Szóval neki nagyon fontos volt a verseiben is a megváltás problematikája, hogy Jézus megváltotta a világot. Ő úgy érezte, hogy az egyik ember megválthatja a másikat, a fele barátját, az áldozat testvérét, és hogy másoknak segíteni ott a börtönbe. Szóval ezek mind fontos feladatok voltak számára. A börtönből nagyon súlyos TBC-vel és kavernákkal került ki.
Sem az ön hite nem rendült meg soha?
Nem, megrendülni nem rendült meg, egész biztos. Természetes, hogy életen keresztül van olyan, amikor egy kicsikét meggyengül, de az inkább mondanám, hogy a valláshoz kapcsolódik, mert a hit azért az más, mint a vallás, és a hit az mindig megmaradt.
Az önök sorsa úgy vonódott össze még, hogyha fizikailag csak 1994-ig, ami örök életre meghatározta, és meghatározza az ön életét is.
Ez így van pontosan. Amikor ő 20 éves volt, én 9 éves voltam. A család ismert egymást, úrok voltak. Nagyon szeretett engem, mint kislány. Tehát engem természetesen elküldtek a szüleim aludni. Ő mindig bejött a szobámba és mesélt nekem. Később az aztán, hogy az első szerelem lett, ami maradt is. Igen. 56 tavaszán a legnagyobb csoda volt, hogy fölvették a Színház és Filmművészeti Főiskolára filmrendezőnek, mert az egész tanári kar úgy állt ki érte, hát rendkívül művelt volt, és valóban nagyon tehetséges.
Ön pedig művészettörténészként élte, építette a pályát. És azért az sem akárhogyan, nem csak a könyvek bizonyítják ezt, amiket írt, hanem például Szentendrén 2 állandó múzeum megalapítása is. Kovács igen. Margité és
Barcsai Jenő. Igen. Olyan 67-ben mentem ki Szentendrére, és borzasztó boldog voltam, hogy a festők városában és a Ferenci Múzeumban egy legnagyobb meglepetésemre képek helyett kitömött madarak voltak kiállítva. Sikerült elérnem nagyon-nagyon sok harccal, hogy elkezdtünk egy új irányzatot. Én nekem nagyon meg kellett küzdenem a helyi és a megyei pártvezetőséggel, amikor csináltam először ilyen őszi-tavaszi tárlatot, és akkor a Barcsai Jenőnek csináltam az első ilyen nagyobb gyűjteményes kiállítását. Talán az életemben egyik legnagyobb dicséret volt, hogy Jenő bácsi azt mondta, hogy ez volt életem legszebben rendezett kiállítása. De ugyanígy Dein Pál, akit akkor szintén persona non grata volt, őnek is megcsináltam a kiállítását. Könyvet írtam Barcsai Jenőről, Csíkszentmihályi Róbertről, Ámos Imrétől, és egyetlen kép sem volt, és teljesen elfelejtették. Nagyon nagy hatással volt rá, megrendítő. Éreztem, hogy a sorsa teljesen a Radnótival rokon. Lámos egy lírai festő volt, aki bibliai ihletéssel festett képeket, és teljesen ártatlanul lett áldozata a rettenetes Hitler őrületének. Megpróbált ősi szimbólumokkal figyelmeztetni mindenre. Én Lámos nagy monográfiára készültem, lementem Nagykálóra a szülővárosába, és tudtam, hogy ott valamikor egy virágzó haszid parasz zsidó közösség élt. Az ember ilyenkor mit csinál? Bemegy a paphoz, meg a kocsmába, és a kocsmáros egy túlélő volt, hárman tértek vissza Auschwitzból. Ő felidézte számomra ezt a világot, a csodarabbik földjét.
Ami aztán filmekben is megbabonázta önt és önöket.
Igen. Nagyon nagy hatással volt rám ezek a haszid legendák, és mindaz, amit ott láttam, és akkor utána Gyöngyösi Imrével és az alkotótársával, Kabai Barnával együtt mentünk már vissza, és tulajdonképpen így született a jobb lázadásának a gondolata.
Az Oszkár díjra nominált film.
Én csak társi íróként.
Talán most szólalhatna meg a Bartók muzsika, hiszen az ő életébe is erőteljesen beleszólt a történelem.
Fájdalmas zenéje. Itt is megszólalhat, de talán a jobb bölcsessége vers is, mert a szívét, lelkét adta bele mindenki a filmbe. A forgatás alatt írta az Imre ezt a verset.
Mindnyájan visszafordulunk majd a gyerekkor fenyeres virágú nyári bodzabokraira. Lazul az anyakéz háromszoros sárbeszáldása is. Hátrál, hátrál, hátrál az ember. Mindnyájan hátrálva bukunk át a megőzöttek tövig elkoptatott küszöbén. De lépésnyire mindig ott áll mögöttünk, teremtőnk, ha elesnénk.
A jobb lázadását is itthon, mint nagyon sok más filmet támadtak, kétszer be volt tiltva, mielőtt elkészíthettük, és amikor elkészült, akkor is egy újabb támadást kaptunk, hogy meghamisítjuk a történetet, és nem is így volt, és ez nagyon felháborított minket, és egy dokumentumfilmmel válaszoltunk erre, ez az Attutu fiainak címmel, ami egy parasz zsidó asszony, Rosenberg Éva néni sorsát mutatta be. Ez már valóban az utolsó pillanat volt, amikor még ezt a végső pusztulás előtti parasztizsló kultúrát meg tudtuk örökíteni, de hát ezt is betiltották rögtön. Ez így ment, ez a film már dobozba volt a Los Angelesbe, be akarták tenni a dokumentum részlegbe, és akkor még be kellett mutatni egy ilyen utolsó cenzornak, a vetítésnek a 15. percébe felkiáltott, hogy villanyt, és ez a film soha nem hagyhatja el az országot, német pénzből csinált. láttuk ezt a filmet is, koprodukciókon, mert közben kikerültünk Németországon, de visszaugornék akkor még a jobb előtti időszakra. Én amellett, hogy Szentendrén múzeumokat, kiállításokat rendeztem, könyveket írtam, elkezdtem tanítani a Színház és Filmművészeti Főiskolán, de egy ilyen rendhagyó művészettörténetet tanítottam, hogy megtanítani, látni a hallgatókat. Kerestem az analógiákat a képzőművészet és a film között, a kompozícióban, a fényárnyékban. Ez nagyon érdekes és úttörő jellegű dolog volt, és jól esik, amikor nem tudom hány év után találkozom. Volt tanítványaimmal, és mai napig visszaidézik az óráimat.
Szóval a magánéletét tekintve teljes volt a boldogság. Tanított,
boldog.
Megszületett Bence fia, Réka lánya.
Boldogan éltünk a Vároldalba. Volt egy házunk, és nagyon sok barátunk volt, és minden este följöttek, amellett azért mentem hangversenyre. Itt voltak a szüleim, akikkel nagyon szoros kapcsolat volt, szóval nagyon-nagyon boldog voltam.
Csak Imre volt egyre boldogtalanabb.
Állandóan falakba ütközött, betiltották több filmjét, csak egyet említenék, amikor 77-ben egy csodálatos Rimóczi parasztasszonyról, a Verus nénőről készítették Barnával a két elhatározást, amiben én szakértő voltam. Német ZDF megbízásából készült ez a film. Egy parasztnéni, aki nem lépte át soha a faluja határát, a fia 56-ba kikerült, és mégis az anyai vágy annyira erős volt benne, hogy elhatározza, hogy a saját keze munkájával összeszedi a pénzt, és elmegy meglátogatni a fiát. Az utolsó pillanata volt ennek az archaikus világnak, amit meg tudtunk örökíteni. Ezek a kis öreg asszonyok a szövőszékükkel, az énekeikkel, a siratásaikkal. Egy rendkívül megrázó film volt. Betiltották, mert azt mondták, hogy 56-os emlékműsort akarunk csinálni. Bevonták az útleveleinket, lepecsételték a vágószobát, házkutatást tartottak, kemény helyzet volt.
És ez valami folyamatosan megfigyelés alatt is tartott.
Igen, önnek. És később már jóval Imre halála után történészek mind mondták nekem, hogy szekrényi anyag van Gyöngyös Imréről, hogy hányan figyelték meg őt a 70-es években, és próbálták ellehetetleníteni. Ő ezt nagyon jól érezte, és azt mondták, hogy inkább visszafizetik a németeknek azt a pénzt, de ez a film nem készülhet el. És akkor valahogy mégis valaki azt mondta, hogy hagyjuk most már mindegy, döntsük el utána, hogy mi legyen, és akkor végül hát elkészítettük ezt a filmet. Mi 11 nemzetközi nagyon nagy díjat kapott, köztük a Chicagói Gold Hugót, és megkapta a legnagyobb német díjat, a Grimme díjat, ami az első külföldi volt, addig csak németek kapták meg. És akkor a németek meghívtak minket, hogy dolgozzunk Németországban. Én kétségbe estem, mert én itt nagyon boldog voltam, nem akartam elhagyni Magyarországot, tehát semmiképp se is. Angolul, olaszul, franciául beszéltem, németül egy szót sem, a német művészet is távol állt tőlem. De láttam, hogy az Imre körül elfogy a levegő, falakba ütközik, és így kerültünk ki Németországba, de nagyon fontos volt számunkra, hogy bármikor visszajöhessünk, úgyhogy úgy mentünk ki, mint a cirkuszosok vagy a cigányzenészek, hogy az interkoncerten keresztül minden jövedelmünk 25%-át visszafizettük, és ezért megvásároltuk a szabadságot, hogy ugye hazajöhettünk bármikor. És ez nagyon fontos volt. Soha nem veszítettük el a magyar identitásunkat, de nagyon-nagyon nehéz volt Németországban újra kezdeni mindent.
Még úgy is, hogy a németek minden módon segítették önök.
Valóban, ez így van pontosan, és hát tulajdonképpen akkor is német pénzből az első filmünk a Pusztai emberek volt, amit Magyarországon forgattunk, és a második a Jobb lázadása.
Akkor most énekelje Kallós Zoltán, neki ugyancsak a pusztuló hagyományok utolsó megörökítője volt. Az utolsó interjúját is önöknek adta Kabai Barnával, el is készült a Szép Magyar Ének című film.
Béres Józsefőt kísértük egy erdélyi gyűjtő útján. Egy szokatlan dolog, hogy egy gyógyszergyárnak a vezetője, ennyire lelkes néprajzkutató, találkoztunk Kallós Zoltánnal is, akit nagyon régóta ismertünk.
Idegen földre ne siess, amíg hazádba megélhetsz. ne menj messze földre lakni, míg hazádba meg tudsz élni.
Még mielőtt kimentünk, ettem a fáradtságot, éjszakánként bennmaradtam a főiskolán, megtanultam a vágást. Megküzdöttem.
Na, van és volt önben egy ilyen törékeny asszonyban ennyi erő, kitartás. Elképesztő áldozatot hozott tulajdonképpen a férjéért.
Hát az ember, ha összekapcsolja valakivel az életét, akkor természetes, hogy segíti a másikat, és ez kölcsönös.
Mindkettőjüket tulajdonképpen ugyanaz a küldetés fűtötte és fűti mint máig önt, a történelem áldozataiért, a kisemmizettekért, a szavukat hallatni nem tudókért való kiállás és az ő sorsuk felmutatása.
Igen, amikor aztán kikerültünk, lehetőségünk nyílt olyan dokumentumfilmeket készíteni, amiben valóban a történelem áldozatainak a sorsát tudtuk különböző földrészeken ábrázolni. Nekem az első megrendítő élményem az a dél-kínai tengeren menekülő boat people-ek voltak.
Csónakemberek,
akik kis csónakokban menekültek a kommunista diktatúra ellen, és ki kellett menteni ezeket az embereket. Valóban emberhalászat volt. Nagyon megrázó film lett ez a boat people, nagyon nagy sikere volt. Menekültáborban készítettünk például egy 3 részes filmet egy 8 éves kislány sorsáról.
A Rio de Janeiro utca gyerekek sorsa.
A Kazakszámból és Szibériába őzött volga németekről sorolhatnám a filmeket. Együtt jártuk valóban az egész világot Imrével.
És közben fölföldobott kőként mindig újra és újra haza is jöttek itthoni dokumentumfilmeket készíteni.
Igen, például amikor 88-ban hallottuk, hogy Ceausescu bevezeti ezt a falurombolás tervét, akkor úgy éreztük, hogy ezt feltétlen meg kell örökíteni. Természetes nem lehet semmi engedély, meg nem lehet erről filmet csinálni, úgyhogy nagyon kalandosan jöttünk, mert a benzin tartályt felébe volt a benzin, és a másik felébe a forgatott anyag.
Miért tette ki magát mindennek egész életében? Mert mi mozgatta önöket?
Erről muszáj hírt adni. Hát ilyen nincs, hogy egy kultúrát egyszerűen leradírozni a térképről, és emberek életét tönkretenni. Hát valakinek közvetíteni kell azoknak a kiáltását, akiknek a hangját nem hallja meg Európa.
De én az összes filmjükre gondolom.
Ez egy felelősség filmrendezőnek lenni, hogy mit mutat meg az ember a világból. Olyan fehér foltokat felfedezni, és olyan embereknek a megrázó sorsát bemutatni, ami valamilyen értéket mutat fel. Lehet, hogy ez most egyáltalán nem divatos, és a módival szemben megyünk nagyon gyakran, de mégis mi meg vagyunk róla győződve, hogy a szkepticizmussal szemben pozitív értékeket kell megmutatni, és ez nagyon fontos az utánunk következő nemzedéknek.
A személyes kötődésen túl ezért fáj olyan nagyon önnek, hogy Gyöngyös Imrét, sem a verseit, de talán a filmjeit sem, üzenetüket sem ismerik.
Természetes személyesen ez egy soha el nem múló fájdalom. Nagyon nehéz volt a halála után, de én is úgy érzem, és alkotótársak Kabai Barna is, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy ne feledjék el Gyöngyösi Imrét, mert ő egy rendkívül tehetséges ember volt, ezért adtuk ki a halála után a verses kötetét, utódom lesz minden halandó címmel. Külföldön őt nagyon-nagyon ismerték. Retrospektív filmvetítései voltak hármunknak Párizsban, a Szent Pompidouban, New Yorkban, a Museum of Modern Artban, Bostonban, Triestben, La Rochelle-ben, hát sorolhatnám Genfbe. Fantasztikus kritikákat kapott Olaszországba, a magyar Pazolininek nevezték. És itthon mindig valahol támadási felületek jöttek. Azért érzem a jelenlétét, mert volt egy nagyon szép mondata Imrének. Hiszek benne, hogy az ember szét tudja törni, meg tudja növelni saját személyes létének dimenzióit. Aki túllát önmagán, személyes sorsán túlra sugárzik, tovább él önmagánál. Hát én úgy érzem, hogy az ember valóban addig él, amíg emlékeznek rá, és ezért próbálunk mindent megtenni. És aztán azok a filmek, amiket utána készítettünk Kabai Barnával, azokban is megpróbáltuk ezt az utat járni. Volt egy sorozatunk, a Black Rose titka, nagyon nagy sikere volt. Nagy örömmel emlékszem a filmünkre, amit a Balonhalmi Bencés apátságban forgattunk, bencésekről. Nagy része az életünknek a múlttal való szembenézés. Több filmet készítettünk a közelmúltról, a hitvallók és ügynökök, szigorúan ellenőrzött életek, stigma. Edő neve bíboros. Van egy nagyon kedves sorozatunk, az olasz-magyar örökség, Kabai Barnával és a fiam Gyöngyösi Bence is részt vett benne, amiben az olasz-magyar kultúra összefonódását vizsgáltuk. Olyan művészek, tudósok sor mutattuk be, akiknek meghatározó volt Itália az életükbe, így például Íbl Miklós, de Gyöngyösi Imréről is két rész. Imre halála után egy másfél órás filmben emlékeztünk rá, mint költőre és filmrendezőre, In Memoriam Gyöngyösi Imre címmel, ami tulajdonképpen egy halála utáni önvallomás és egy üzenet volt, melynek a nagyon költői vizuális montázsai is benne vannak. Nagy öröm volt számomra, hogy a Velencei Biennálén két díjat kaptunk erre a filmre.
Ő már tudja, hogy a nem lét nem fáj.
Kicsit kettőnk kapcsolata is benne van. Nehéz erre válaszolni. Hallgassuk meg. Szakácsi Sándor adja elő.
Tudom már, a nem lét nem fáj. Mert mi a születés gyötrelmét is csak azért vállaltuk, hogy meglátassuk egymást. Azért váltunk ketté e föld egy-völgy hullámverésében, hogy az oszthatatlan egy szembenézhessen önmagával. Halvány sás levegő, csillag víztükörben. Lettünk kettő, vadzab, ikercsikó, s minden szelíd emberteremtmény álmodozó messiás tanítványai. Világbéke rokkán szösz, duda, puha fogényen csecsemő, öregasszony teremtő nyála, kaszapor, halálveríték, kopott pedál. Tudom már, van jó szándékú gondolattalanság. Ha üres tenyerem összecsukom, te benne vagy. Nő a hajam, egyszerű, szép, terméketlen csendben, mint halál után.
Sok megpróbáltatás ellenére, ha mérleget von, a mosolyot van az arcán.
Azt mondhatom, hogy nagyon gazdag életem volt. Sok mindent megéltem, születést, halált, örömöt, gyászt, kihívásokat, vívódásokat, küzdelmeket, de mindig ott volt benne a szeretetnek a megtartó ereje, ami összekötött bennünket és a családunkat is, és a hit egymásba, természetesen az Isten hit is, de az egymásban, másik emberben való hit és a remény a holnapokba, hogy jobb lesz. Máté Pasió mindig megérint engem. Bachnak egy csodálatos zenéje.
Gyöngyösi Imre vers sorát megidézve búcsúzzunk, ami az ön szívében is visszhangot ver.
Gyerekkorom almafái virágba borultam, feltámadtak. Van fiam és van lányom. Utódom lesz minden halandó. Isten lett egyetlen társam, betöltöm saját hiányom. Thank you.
Vendégem Petényi Katalin, Balázs Béla díjas filmrendező, filmdramaturg, vágó, művészettörténész, egyetemi tanár, érdemes művész volt, a Bethlen Gábor és a Magyar Örökség díj, valamint a Cinema della Pace életműdíj kitüntetettje, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, akit nemrégiben betöltött 85. születésnapja alkalmából köszöntöttünk korábbi beszélgetésünk felidézésével. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Csűrös Csilla. Ezt a beszélgetést éjjel egy óra után ismét meghallgathatják. Most a krónika és az esti mese következik itt a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.